nincsen sajnos olyan ruhám. Nem baj, majd ide teszem magam el, és akkor minden jól hallatszik. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a mai előadáson. Nem tudom pontosan, mikor hangzott el az előző, de körülbelül egy évvel ezelőtt, ami a Jelképrendszer fejlődése című kötet első felének értelmezését próbálta átadni a tisztelt hallgatóságnak. Most a második rész, a második 60 oldalas résznek a értelmezése, vagy lényeg kiemelését szeretném elmondani. Azért mondom így, mert miközben az előadásomat állítottam össze, kiderült, hogy kicsit töményebbre sikerült a egy-egy PPT oldal tartalma, és ennek valójában az az oka, hogyha valaki elolvassa ezt a kötetet, akkor utána gondoltam, hogy szeretnék egy olyan kis összefoglalót adni, ami különálló módon is olvasható. Tehát ez nem azt jelenti, természetesen, hogy azt mondanám, hogy ne olvassák el a könyvet, sőt, azért készült az előadás, hogy olvassák el a könyvet, de mivel szerkezete is sajátos, bár tartalmi fejezetekre van tagolva, azért el kell meditálni rajta, hogy azon fejezeteknek mik a lényegi elemei, és úgy gondoltam, hogy akkor legyen egy kicsit bővebb mindegyik PPT-n, vagy majdnem mindegyiken a szöveg, azért, hogy utána ehhez hozzá lehessen majd nyúlni, és akár ebből kiindulva, vagy csak segédeszközként felhasználva, könnyebben el lehessen igazodni a kötet második felében is, ami egyébként épp úgy igaz, mint az összes többi titkos tanítás kötetekre, tehát természetesen időigényes és munkaigényes nem az előadás összeállítása az is, de egyébként, hanem az értelmezés, illetve a vele való foglalkozás, és egy kicsit könnyebbé válik, akkor ez természetesen nagyon jó lesz, legalábbis én így gondolom. Na most eladás néhány fejezetet dolgoz fel, ami természetesen, mivel a jelképekről szól maga a könyv, ezért különböző jelképek értelmezését mutatja. Amiért egyébként is bonyolult a könyv szerkezete az az, hogy a könyv nem úgy épül fel, hogy egy-egy jelképet egy keleti kultúrán, vagy európai, régi európai kultúra ismeretanyagán keresztül értelmezi, hanem úgy, hogy jó néhány ókori kultúra ismeretanyagán keresztül értelmezi, méghozzá úgy, hogy ráadásul egy-egy fejezeten belül, vagy egy-egy bekezdésen belül is ide-oda ugrál az utalások. Ezért nehéz maga a szöveg, mert ahhoz, hogy ezt jól értsük, ahhoz természetesen mindegyikünknek nagyon, tehát hogy rögtön megértsük, ahhoz mindegyikünknek nagyon otthonosan kéne mozognia, mondjuk a mezopotámiai kárt kultúrában, az egyiptomi kultúrában, a hindu kultúra szimbológiájában, a görög kultúrában, és még kismértékben a rómaiban is. Tehát ezért nehéz a áttekintés. A 9. fejezet, 9-től a 14-15. Fejezetig jutunk el. A 9. fejezet ugye a hold szimbolikájával foglalkozik. A holdnak a jelképrendszere természetesen nem csak ezekben a kultúrákban jelent meg, hanem később is, illetve a középkori kultúrában is, és ma is különböző értelmezések kapcsán, különböző tartalmat kapcsolunk a holdhoz. Azt tudjuk, hogy a hold nagyon régen itt van már a Föld körül. Természetesen attól függően, kinek milyen nézetrendszere, mit fogad el, különböző időtartamot lehet ezzel kapcsolatosan megjelölni. Az elején ugye látható egy kis idézet Schelltől, ami egy versrészletet tartalmazza, ami megvilágítja ugye a holdnak a... Ezt nem mondom, hogy a sötét oldalát, mert mindig ugyan a tengerkörüli forgás és a holdnak a földkörüli keringési periódus az teljesen megegyezik, ami szintén egy érdekes dolog. Ez itt a holdnak mindig ugyanazt az oldalát látjuk, illetve nem teljesen, de ennek még csillagászlókai vannak. Ez már nem a szimbológia körébe tartozik. A hold érdekes módon az ókori kultúrában azt gondolhatnánk, vagy ha valaki esetleg nem jártas a témában, akkor azt gondolhatná, hogy míg a nap szimbólumot a férfi minőséghez kapcsoljuk kizárólagosan, akkor addig a hold szimbólumot pedig a női minőséghez kapcsoljuk. De az ókori kultúrában nem mindig volt így, sőt azt mondhatnám, hogy egy kultúrán belül is lehetett a holdnak női, mondjuk így, minősége, és lehetett férfi minősége is. Tehát hold istenek és hold istennők neveit találták meg a régi szövegekben, még nem csak különböző civilizációkat tekintve, hanem még egy civilizáción belül is előfordult, hogy férfi és női megfelelője van a holdnak. Épp ezért a hold mint égitest szellemi minőségéhez is olyan jellemzőket társítottak, amelyek férfi és női minőségek is. Ez nem jelenti azt, hogy egy kultúrában ne lett volna egy kicsit a hangsúlya a férfi minőségen, vagy a női minőségen, és például ugye görög többek között, ugye tudjuk azt, hogy a görög mitológia nagyon bonyolult, és különböző istenek találunk benne, de például egy istennek az értelmezésében a görög kultúra különböző korszakaiban egy kis változás is figyelhető meg, tehát Apollón nem csak holdistenként, sőt elsőbben, amikor mondjuk tanítják az iskolában a görög kultúrát, akkor nem holdistenként tanítják egyébként elsősorban, de akár holdistenként is értelmezhető lenne. Na most, magának az istenségnek a fontos jellemzője, az előbb mondtam, hogy két nemű volt, különböző kultúrákban különböző névvel, nevekkel illették, és a különböző nevek alatt különböző tulajdonságok voltak megtalálhatók. Egyik fontos jellemzője ez a holdnak, mint istennőiségnek és isteniségnek. A másik ehhez kapcsolódik tulajdonképpen, hogy annak ellen, illetve hát azzal együtt, hogy két nemű istenség volt, ez nem azt jelentette, hogy egyszerre volt két nemű, vagy a testek majdnem 100%-ában nem azt jelentette, hanem azt jelentette, hogy külön megneveléssel illették a női minőséget hordozó hold istennőt. Ez lehetett egy kultúrán belül több is, és különböző megnevezésekkel illették a férfi minőséget hordozó holdistennőt. Ezért az a sajátos helyzet állt elő, hogy lényegében a minőségeknél egy azonos nemű minőségi csoporton belül többféle funkciót is betölthetett, mint ahogy a férfiak is többféle feladatot töltenek be a társadalomban és a párkapcsolatban elsősorban, és ugyanígy a női minőségnél is többféle szerepben is jelen lehetett, tehát hozzátársították ugye például a férfiaknál az apa, a fiú és a fér szerepét egyszerre. Még egyszer mondom, például attól függően, hogy melyik területen vagyunk, és ezt még bonyolítja az, hogy például a mezopotámiai kultúrában a különböző városállamoknak az isteni panteonja is kicsit más volt, és ott is változhatott, és ugyanez volt igaz, bár voltak jelentős hasonlóságok, az egyiptomi kultúra különböző városaiban, bár az összetettebb volt, és általában egy személy kormányozta a birodalmat. Magának a hold minőségének szerepe volt a különböző szertartásokban. Eltérő módon voltak olyan szertartások, amelyek nyilvánosak voltak, és voltak olyanok, amelyek nem. Amelyek nem voltak nyilvánosak, ez a típusú szertartása a különböző kultúrákban több helyen elterjedt, például Egyiptomban, Mezopotámiában és Indiában is, tehát voltak olyan szertartások, amelyek ezoterikusak voltak, amelyek csak a beavatottak számára voltak láthatóak és átélhetőek, és voltak olyanok, amelyek exoterikusak voltak, tehát a köznép számára is átélhetőek voltak. Na most a rejtett szertartásoknak nagy, mondjuk így, hogy úgy mondjam, szerepe volt például a görög-egyiptomi közel-keleti kultúrában, a misztérium vallásokban. És ott a holdistennőnek voltak különböző funkciói és feladatai. Természetesen ezek csak a beavatottak számára voltak elérhetők. A másik fontos momentum, hogy a holdnak, ugye a hold fázisai pszichológiai és csillagászti hatást is megjelenítenek. Maga a könyv az lényegében három csillagászti fázist nem ír le egyébként egyáltalán, csak megemlíti. Én azonban négyet tettem bele, mert a mostani nyilván nem filozófikus és vallási alapon működő tudományos alapú csillagászat négy holdfázist különböztet meg, ugye a teleholdat, a utolsó negyed, új holdat és az első negyedet, ami tulajdonképpen négyféle fázis van. Na most az, hogy ezen kívül a holdnak voltak-e egyéb csillagászti fázisai, az kérdéses, de mindenképpen voltak bizonyos mozgásai, amelyek például a precessziós mozgása, illetve a holdnak a nap körüli keringési síkja alá és fölé való menetele, ezt nevezik lényegében után többek között rotációnak, de van még más megnevezése is, amely ezzel ellentétes. Tehát magyarán, csillagászti, ami számunkra legszembetűnőbb, nem spirituális értelemben, ugye a négy fő holtfázisról beszélhetünk. Az, hogy ennek voltak milyen filozófiai, pszichológiai mondjuk vonatkozásai, arról maga a könyv nem ír semmit. Egyrészt, másrészt viszont megemlíti már abban a korban is, hogy a holdnak ugye különböző pszichológiai látásai vannak, majd egy kis helyen. Mivel nem az a célom, hogy most bármilyen néztet ide citáljak a műnézteink kívül, már lehetne, hanem igazából a mű lényegét emelem ki, ezért azokról nem fog beszélni. Na most ugyan megneveztük a különböző holdisteneket és holdistennőket, ez nem azt jelenti, hogy ennyi volt, ennél több volt, csak kiemeltem néhányat. Egy-kettőt emelnék ki konkrétan. Ugye lehet látni, hogy az Egyiptomban is jelentős szerepe volt a holdnak, és az is látható, hogy amikor Ízisről többek között Ozirisszel kapcsolatban beszélünk, akkor azon kívül, hogy itt nem látható, csak mondom, hogy a hold megszemélyesítője is Ízisz, még emellett ugye jó néhány más funkciója is van. A másik szintén ide kapcsolható isten, Hekat, ugye istennő pontosabban, aki azon kívül, hogy hold istennő is volt, vagy talán ezzel együtt ugye egyéb funkcióval rendelkezett, ami a holdnak a misztikus, rejtélyes, varázslatos, ugye az északi égbolton jobban látható maga a hold, ezért talán hozzá is kapcsolható a mágia és a varázslás. Most a mágián persze sok mindent lehetne érteni, de most lényegében olyan eljárás összességét értem, amely nem nyilvános mindenki számára, és nem csak a fizikai valóság alakítására tesz kísérletet, hanem a fizikai valóságot befolyásoló szellemlények megidézésére, vagy velük való kapcsolatra is jó. Ez attól függ, hogy ki milyen szinten műveli. Érdekes megnevezés, ugye a hold a Hórusz szemét jelenti. Pontosabban azt kell, hogy mondjam, hogy a Hórusz szeme az egy sajátos fogalom, és csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy attól függően, hogy az ókori Egyiptomban férfi vagy női beavatási utat járt-e valaki, attól függően a Hórusznak ugye volt bal szeme és jobb szeme is, ami azt jelenti, hogy a Hórusz bal szeme misztérium iskola és a Hórusz jobb szeme misztérium iskola a két nem beavatási útját felügyelte, illetve kiválasztott személyeket képezte, és a képzés is különböző volt, egy kicsit igazodva a két nem jellegzéséhez. Ugyanakkor a görög civilizációban is jelen van maga a hold szerepe, különböző istennőkhöz kapcsolható, és egész más funkciót egyébként ellátó istennők is mondjuk így kapcsolódnak a holdhoz, hogyha egyébként látható is a képen, most azon kívül, hogy Artemis például, vagy más temű Diana vadászat istennője is volt, de hogyha megnézik itt a fejtetején lévő szimbólumot, akkor ez ugye egyéb más mellett maga a hold szimbóluma is. Persze nyilván ez egy festmény, pontosabban két festmény, és ez egy mondjuk így egy megkonstruált kép, de próbálja visszaadni a jellegzetességet. Ugyanakkor azonban azt kell, hogy mondjam, hogy a hinduk, illetve a kárdiai, vagy a mezopotámiai, vagy a babiloni civilizációban is szerepet kap maga a hold, amely különböző szintén neveken jelenik meg, és ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt férfi alakban is, hogy az elején volt egy Apolló kép, ami azt szimbolizálta, hogy férfi istent is nevezhettek holdistennek. Ugyanakkor azonban, főleg Indiában a hold és a nap isteniségének összekapcsolása közkedvelt volt, hanem elterjedt volt, inkább így mondanám. Tehát, hogyha az egyiket említették, akkor az istek egy jelentős részében hozzákapcsolták a másik, már ha napistent említették, akkor a holdistent is hozzákapcsolták. Kettő, nem azt mondom, hogy mindig párban jár, de nem volt ritka. És ugyanez igaz, a könyv ugye Káldeát említ, a káldai kultúrát említi, de azóta ugye pontosabban más elnevezést is kaphat, ez a mezopotámiai civilizációnak egy korszaka, és általában érthetjük a mezopotámiai civilizációt, káldai civilizáció névvel is. Ugyanakkor azonban látható, hogy a kereszténységnél is megjelenik maga a holt tisztelet, ami érdekes módon, legalábbis a könyv szerzője szerint, férfi és nő alakban szintén megtalálható. Mondhatnám, vagy hát említhetjük azt, hogy a katolikus nézetrendszerben, a kereszténység római katolikuságában ugye nagyon jelentős és erős a Mária tisztelet és a Mária kultusz, ami különböző népeknél is megnyilvánul, és Mária személyéhez a hold minőségét is hozzá kapcsolták. Nagyjából ez egy kis áttekintés volt egy-két példával a különböző, mondjuk így, hold istenekről és istennőkről. A holdnak már abban a korban a szellemi szempontból különböző pszichológiai hatást is tulajdonítottak. Egy felső, 19. század, tehát van keletkezett, emlékszem, a könyv, akkor ez a korabeli kiragadást tükröz abból a korból, amiről úgy gondolták, hogy megjelenítheti a holddal kapcsolatos fiziológiai jelenségeket. Tehát magyarán azt mondhatjuk, hogy a hold egy nagyon kedvelt és használt szimbólum volt. Kétféle nemű alakban jelent meg. A mágiának, a varázslásnak, a gondoskodásnak, a női minőségnek a megjelenítése egy erős minőséget jelent, de ugyanakkor gyengéd minőséget is jelent, ahogy a könyvből ugye kiderül. Egy olyan minőséget, ami szinte, ami mindenhol ott van, az istenség női minőségét jeleníti meg, és éppen ezért nagyon elterjedt szimbólum volt. A következő pár szimbólum, ugye a fa, kígyó és a krokodil szimbóluma, ami szintén különböző kultúrákban terjedt el. Az első kiragadott rész ugye a kígyóval kapcsolatos. Magát a kígyót különböző nevekkel illették, többféle kígyót ismer a szimbológia. Például is különböző minőséget és társadalmak hozzá, fel is soroltam néhányat, egészen sajátosakat is. Ugye a kettősséget, erre majd még visszatérek, a uroborosz a farkába harapó kígyó, ugye a kör szimbóluma és a kör szimbólumán keresztül az idő végtelenségének, a halhatatlanságának, vagy akár a világ ciklusok visszatérésének is a szimbóluma. Itt egy sárkány alakban megjelenő kígyót láthatunk, ugyanis a kígyó és a sárkány között néha szinonimát, kocsabban párhuzamot vontak, illetve felcserélték a két jelképet. Nem minden kultúrában található ez meg így. Illetve például a kígyónak nem csak egy feje lehetett, hanem például az egyiptomi kultúrában ismert volt az Apophis, a kétfejű kígyó. A dualitás, többek között a dualitásnak a szimbóluma is a jó és a rossz, a nappal és sötétség megjelenítési formája is, de még egyéb más is hozzá kapcsolható. Egyébként maga a kép az a reneszánsz korában, pontosabban az újkorban keletkezett, és lehet látni, hogy a kígyó, illetve a sárkány szimbólum összegyúrása látható magán ugye az alakon. A kígyónak normál esetben nincsen szárnya, és karmai sincsenek természetesen, viszont a saját farkában harapó kígyó az pedig egyértelműen a kígyó szimbólum egyik értelmezésére vonatkozik. Ugyanakkor azonban azt meg mondjam, hogy nem csak a görögök, illetve a hinduk, hanem a keleti civilizációban is megjelenik a kígyó, és megint csak láthatjuk azt, hogy ez egy nága ábrázolás, ahol hétfejével ábrázolják magát a kígyót. Hát egy kicsit hasonlít a feje a királykobrára, ugye Indiában élő kígyóról van szó, amit szintén nagyon tiszteltek a korabeli civilizáció tagjai, annak ellenére, nem annak ellenére, attól függetlenül, hogy egy veszélyes állat és halálos marása is lehetséges. Látható, hogy a széttelő feje az hasonlít, viszont ez nem, nyilván nem a kobrának a megjelenítése, hanem az a momentum, amit az előbb, vagy a múltkori ábrán, vagy az előbbi ábrán mondtam, hogy a sárkánynak, mint szimbólumnak, és a kígyónak az összekapcsolásáról van szó, és ezért van lényegében, pontosabban ezért is lehet hét feje. Most a nága megnevezés az, amit ott látható, tulajdonképpen több mindent is jelent, kígyó embereknek is nevezik őket. Indiában, illetve Dél-Kelet-Ázsiában jelenik meg ez a kifejezés, tudomásom szerint, gyakran. Ugyanakkor a nágák azok többféle értelmezés közül egy magas szellemi tudatossággal rendelkező istenné váló embereket is jelentenek, amely amelyeket ugye adeptusoknak is nevezünk, amik más a teozófiai irodalomban sok helyen előkerül. A beavatásnak különböző fokait megjárt és megélt személyekről van szó. Ugyanakkor azonban azt kell mondjuk, hogy maga a hindu kígyó felfogás összekapcsolódik a teremtéssel is. És a teremtésnek méghozzá olyan azzal az aspektusával, amely azt mondja el, hogy a teremtést, a világ teremtését, hát különböző névvel nevezett ok nélküli ok, végső alap, a szón, a rezgésen, a mantrákon keresztül hozza létre, és a kígyó szimbólumhoz kapcsolódik egy tűzszertartás, ami épp tűzszertartásnak is neveznek, amelyet a korabeli időszakban legalábbis, hogy most igen, azt, vagy sem, azt nem tudom, de korabeli időszakban gyakoroltak. Ugyanakkor láthatjuk, hogy maga a kígyó az Egyiptomban is megjelenik, ugye korábban említettem például az Apophis-t, a kétfejű kígyót. Ugyanakkor a másik szimbólummal is összekapcsolható magával a krokodillal, ami szintén egy rettegett és ugyanakkor tisztelt állat volt a egyiptomi istenek körében. A gnosztikus keresztényeknél is megjelenik maga a kígyó, és akkor most lassan átlépünk abba az értelmezésbe, ami a keresztény, mondjuk így nézetrendszeren belül a kígyóhoz kapcsolható. Ugyanis eddig, és illetve nem én, hanem a szerző nem mondta azt, hogy a kígyó az önmagában egy negatív szimbólum lenne, sem a keleti civilizációban, sem az egyiptomiban, sem pedig a mezopotámiaiban. Na most ugye a gnosztikusok, keresztények megjelenés alatt szerepel néhány jellemzője magának a kígyónak, de azt ki kell emelni, hogy amikor a keresztény szimbológiában, nem a korai, legkorábbi keresztény szimbológiában, tehát lényegében a Krisztus utáni első és harmadik század közötti időszakról beszélek, nem a legkorábbi keresztény szimbológiában jelenik meg a kígyó, hanem a későbbiben, akkor a kígyónak lényegében van egy ilyen negatív szerepe, egyértelműen negatív szimbólummá válik, annak ellenére, hogy korábban évszázadokon, és valószínűleg évezredeken keresztül nem számított negatívnak. A gnosztikusoknál ez nem így van, a gnosztikus filozófia irányzatnál, még azt meg kell jegyezni, hogy a gnosztikus filozófia irányzat Krisztus születése előtt kialakuló irányzat, és vannak olyan nézetrendszerbeli elemek, amelyek a kereszténységbe is bekerültek, illetve a középkorban is tovább élő irányzat, például a katarok körében, vagy az albigensek körében, akár. A gnosztikusoknál a kígyó pozitív szimbológiai jelentéssel bír, méghozzá azért, mert a bölcsességet és a tudást úgy gondolták, hogy a kígyó a bölcsességet és a tudást adja át az embereknek, az emberiségnek. Egy magasabb szintre szeretné emelni maga a kígyó az emberiséget, a szellemi fejlődés útján, viszont ez a mondjuk így értelmezés, ez egy kísértő, egy negatív értelmezéssé válik, legalábbis az exoterikus kereszténységben. Ugye, amikor a kígyó az, aki megkísérti az első emberpárt, most nyilván ezt is lehet különbözőképpen értelmezni. Ha a paradicsomból való eltávolodás negatívnak értelmezzük, akkor ez a kísértés egyértelműen negatív. Hogyha nem értelmezzük negatívnak, hanem szükségszerűnek, és ezért pozitívnak, mert új tapasztalásokat szerez az ember, és ezzel szellemi fejlődését meggyorsíthatja, gyorsabbá teheti, akkor nem teljesen értelmezhetjük negatívnak a kereszténységben a kígyó szimbólumot. A zsidó ezoterikus rendszerben a kabbalában is megjelenik maga a kígyó, ami tulajdonképpen sok egyéb más mellett Jehovának a szimbóluma. Itt ugye nem szerepel a kiemelt részben, de a könyvben szerepel, hogy itt is hozzákapcsolják az Istenség hét betűjének megnevezéséhez, a hét hangzót, ami a teremtésben szerepet játszik, ami a hinduknál a hét tűzszertartásában jelenik meg, tehát magát a teremtő elemet is hozzákapcsolják a kabbalában a kígyóhoz, de sokat erről a könyv maga nem ír. Na most a kígyón ugye átkötéssel mondhatnánk azt, hogy ugye a kígyó és az életfa összekapcsolódik, és látható is fölül egy úgynevezett stilizált életfa, de nem véletlenül van fordítva. Ugyanis az életfának az értelmezései különbözőek attól függően, hogy a fa normál módon áll, vagy pedig megfordítva van. Ugyanis most nem a megfordított variációt mondom, hanem a normál módon álló fát, akkor azt mondhatjuk, hogy ez különböző kultúrákban megjelenik, például akár a magyar ősvallásban is, hogy az alsó régió, ebben a rendszerben pokolnak nevezett hely, a fatörzse, ugye a fagyökerei az alvilág, a fatörzse az a mi világunk, a fizikai világ, és az ágai pedig a szellemi világ, tehát összeköti ez az életfa a három világot, az alsó világot, a középső világot és a felső világot. Na most ez az értelmezés a mi nézőpontunkból mondjuk így jelenik meg, és szerintem nem rossz ez önmagában. Ugyanakkor azonban, hogyha a valóság kialakulásában, a valóság létrejöttének, a teremtés folyamatának értelmezésében nem a mi földi nézőpontunkból vizsgáljuk az életfát, akkor azt mondhatjuk, hogy az életfát meg kell fordítani. Azért kell megfordítani, mert a valóság végső oka, lényege, ugye, hát ezt sok mindenek nevezik, parabrahmannak, oknak, ok nélküli oknak, egynek, végső alapnak, stb. Az a szféra, amelyből mintegy leáradva a különböző valóságsíkok létrejönnek. És a mi világunknak a gyökere, ilyen értelemben, lételméleti szempontból a gyökere, az lényegében, most hát ez sem teljesen pontos nyilván, hogyha a végső okot fölülre helyezem, és a különböző síkok hozzá képest kiáradásként egy alacsonyabb létminőségű síkot jelentenek, akkor a végső ok fölül van, és a kiáradó síkok pedig ahhoz képest alul vannak. Ezért a mi világunknak az eredete és forrása szimbolizáló, mondjuk így életfa gyökér, az fölül kapaszkodik bele abba számunkra megismerhetetlen alapba, és hogy könnyebben elképzelhető legyen. Úgy a létrejött különböző síkokon kiterjedő tudat, szellem, élet, akarat és mozgás jelképezik a fának a különböző ágai. Tehát a gyökér maga az a végső egy, amiből minden kialakul. A fatörzse az a szféra, amikor a végső egyből kialakul lényegében az első eredeti, őseredeti anyag és szellem, és ezekből létrejönnek a különböző létsíkok, és a létsíkokon létrejönnek a különböző élőlények és a tudatosság különböző formái, ezért van megfordítva, legalábbis az értelmezés szerint maga ez az életfa. És akkor itt le is írja egy kis szimbolikus megnevezéssel, hogy attól függően, hogy milyen szintről beszélünk, különböző írások adnak erről tanúságot, és például ebben a rendszerben lényegében a tudásnak a még emészhető elemeit a védákban találhatjuk meg, ezért mondja azt, hogy a levelei a védák. Na most ugyanakkor a teremtéssel a hetes világmindenség hetes felépítése is megjelenik, erről nem beszélnék, mert erről már több eladás is született, és különböző művekben is megtalálható, itt csak érintőlegesen találjuk meg, vagy akár a kiadványaink között a hét teremtősével is kapcsolatban hozható hetességgel. Viszont a hetességnek pontosan a hetességben a hetes szám, az megjelenik szintén szimbolikus értelemben a hétfejű sárkánynak a szimbólumában, ami nyilván mást is jelent, tehát ez egy kicsit túllép. A következő állat lényegében a krokodil. Ugye tudjuk azt, hogy a krokodil az egy hát vadállat, mondhatjuk így nyugodtan, és akár az embert is megtámadja, a létrejött kultúráról beszélünk, és egy nagyon nehezen kezelhető, létező kutyaban állat, és veszélyes volt, oda kellett rá figyelni. Tehát magyarán olyan valami, amivel való kapcsolatban az embernek küzdeni kell. Ezért az értelmi kultúrában a krokodil, nem csak ezért egyébként, annak a hermetikus anyagnak, az aranynak a szimbóluma, de itt nem fizikai aranyra kell gondolni, ugye a hermetizmus az többek között az egyiptomi kultúrában a gnosztikus tanok összességét is jelenti. Tehát nem a fizikai aranyra kell gondolnunk, hanem annak a valaminek, ami az egyiptomi kultúrában, filozófiában, vallásfilozófiában megjelenő szellemi fejlődési útnak a végeredménye. Ami lényegében egy nagyon tiszta lelki-szellemi minőség, a lelki-szellemi arany, tehát amit az ember a saját életében próbál kimunkálni, aki ugye a különböző beadási folyamatban különböző szintre jutott. Tehát az arany az, amit az ember, a tiszta lélek, a salaktól megtisztított tiszta lélek, tehát talán így lehetne fogalmazni, és ennek volt a szimbóluma maga a krokodil, mivel az aranyat, a nagy lelki tisztaságot nehéz elérni, és nagyon sokat kell vele, lelkünkkel küzdeni, ezért lett ennek a szimbóluma. A következő, mondjuk így értelmezésben, a következő fejezet, az tulajdonképpen a ugye démon Esteus Inversus, tehát a démon Isten fordítottja. Démonon szintén különböző fogalmakat értettek a különböző civilizációkban, de, és akkor most már átlépünk kézben a keresztény értelmezésbe is, de mindenképpen, amikor azt mondjuk, hogy Inversus, tehát fordítottja, vagy ellentetje, akkor Istennek a Istennel szemben álló létezőt értünk, aki Isten ellenfeleként jelenik meg a keresztény kultúrában. Az, hogy ez tulajdonképpen miért alakult ki, annak különböző, mondjuk így, okai vannak. Az egyik talán legelfogadottabb momentum, az a dualitásnak a megléte. Hogyha visszagondolnak az életfára, a gyökérből ugye kiáramlanak különböző síkok, és a különböző síkokon az egy létező egyre inkább differenciálódik. Különböző létezők jelennek meg. És ahogy egyre alacsonyabb síkokon jelennek meg a létezők, úgy egyre kevésbé ismert a létezés eredeti gyökere. A sokféle létező a valóságot sokféleképpen értelmezi, és az eredeti, mondjuk így, folyamat az elfelejtődik, nyilván alapjában véve. És ezért a valóságot kevésbé érti meg maga a síkokon lévő létező. Na most emiatt a valóságról, mivel nem érti meg a valóságot, ezért a valóság jelenségeit, illetve a másik létezőt, amely ugyanolyan minőségű lehet például az embereknél a másik ember, sok esetben ellenségnek tekinti, mert érdekei most már ugye nagyon a fizikai valóság, mondjuk érdekei, látásmód érdekei miatt ellenségnek tekinti, más látásmódja van, mint neki, ezért nem tudja megérteni, ezért megjelenik tulajdonképpen a valóságnak egy nem helyes felfogása, és ebben a szituációban tulajdonképpen jelenik meg Istennek egy ellentetje, és ez az ellentéte, vagy ellenfele lenne, hát itt a mű alapján ugye maga a sátán, különböző elnevezések lehetségesek vele kapcsolatosan. Azonban még egyszer mondom, a polaritás az, a dualitás az, ami lényegében a jó és a rossz létrejöttén keresztül megjeleníti a sátán. Még hogyha megnézzük, még a másra hangzók is egyébként azonosak, csak nyilván, sőt, még a sorrend is, ugye STN, ennek szerintem a nagy jelentőségen is, csak úgy érdekességként mondtam. És a magánhangzó az, ami ugye egészen más minőséget jelölt. Most visszatérve ide, tehát megjelenik az Istennek a ellenfele, vagy ellentetje, méghozzá azért, hogy a dualitásban az adott személy, az adott létező forrástól eltávolodva új tapasztalatokat szerezzen, és olyan tapasztalatokkal váljon gazdagabbá, és majd visszatérve Istenhez vele, hogy ezek a tapasztalatokkal őt gazdagítsa. Az, hogy ez az út nehéz, és rögös, és hosszú, az Istennel szemben álló kísértő ellenfél megjelenésével magyarázzák. Mert az ember ugye, mivel a szellemi világ és a fizikai világ határán van, a teste a fizikai valóságból származik, a lelke, illetve a szelleme az a szellemi valóságból, és ez a kettő egymással kapcsolatban áll. Tehát akár úgy is felfoghatjuk, hogy az isteni, mondjuk részünk, a közvetlen isteni részünk, a lelkünk és szellemünk, és az ellen tétnek, a kísértőnek a része pedig, ahol ő igazán jelentős hatást ki tud fejteni, az anyagvilág és maga a test. Tehát, hogyha szellemileg fejlődünk, akkor a testünk is tud tisztítani. Hát ez egy szimbolikus ábrázolás, nyilván az Elveszett Paradicsom című műben nagyon sok rajz található, és gondoltam, hogy akkor ezt bele helyezem, ami tulajdonképpen egy idézőjelbe téve bukott angyalt jelent, ugye a szárnyas jelentik a sátánnak az angyali minőségét, és egészen addig, amíg az isteni harmóniával összhangban állva Isten közelében létezett, és amikor egy másik utat próbált ki megtapasztalni, akkor ugye magát szemben állónak gondolta Istennel. Tovább folytatva, maga a dualitás az megjelenik az indiai civilizációban is, a istenek különböző megnevezéseiben is, ugye a szúrák, a napistenek, illetve a bukott istenek képében is, és megjelenik jó néhány momentumban is. Azonban érdekes módon az indiai civilizáció, illetve nem érdekes, hanem érthető módon, hasonlóan például az egyiptomihoz, illetve a mezopotámiaihoz, az úgynevezett istennel szemben álló létezőket nem tekinti teljesen negatívnak. Még egyszer mondom, ez elsősorban a kereszténységben jelenik meg, és ugyanazokat a momentumokat emeli ki, mint amit korábban már a másik kultúránál ugye kiemeltünk. Illetve azt mindenképpen tudjuk, hogy ha a nagy teremtés korszakot nézzük, ugye a különböző manvantarák korszakát kinézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy maga az ellentét az már ott rögtön megjelenik, amikor az egy magát részekre osztja, de nem kell sok részre osztania, mint a mi világunkban, hanem már az egy kiáradás során a szellem, ugye és az anyag, a prakrit és a purusa megjelenésével már megvan a szemben állónak a két tagja, tehát az egyik személy és a vele szemben álló minőség, pedig ott még a fizikai síktól igencsak távol vagyunk. Tehát onnantól eredeztethető, hogy az Istennel szemben álló minőség a sátán és a dualitásnak a megléte. Hát erre a hinduk ugye egy különböző időszakot írtak le, ez valójában annyira nem lényeges jelenleg, hogy milyen korszakokban jelenik meg. Ugyanakkor azonban onnantól kezdve, hogy elindul maga a teremtés, onnantól kezdve különböző istenek és mondjuk így istennek tekinthető létezők jelennek. A kérdés az, hogy miért mondjuk mindig azt, hogy isten, amikor ide az van írva, hogy démon. Magyarán az emberi létezőhöz képest határozzuk meg magát, hogy határozza meg a könyv részben az Isten fogalmat, bár ugye itt konkrétan nem istenekről beszél, olyan létezők, amelyek a mostani emberiségnél több hatalommal vagy magasabb képességekkel rendelkeztek, ez nem jelenti azt, hogy ezt mindig be is tudtak tartani. Most érdekes módon, amikor elindul a teremtés, és ugye a dualitás megjelenik, meg a polaritás, akkor az Istentől való eltávolodás is megjelenik. De az Istentől való eltávolodásnak a rossz fogalmához kapcsolódóan a démonoknak, az ördögöknek, a gonosznak, a sátánnak a fogalma, az természetesen módon megjelenik, de a hindu isteni panteonban azonban érdekes módon mégis ezeket a személyeket, akiket mondjuk démonoknak is neveznek, és föl is sorolják, hogy kik ők, mégis olyan tulajdonságokkal ruházzák fel, amelyek nem egy klasszikus keresztény értelmezésű démonikus lénynek a tulajdonságai. És hogyha megnézik azt, hogy például ugye ezek a létezők valamikor akár emberi testet is ugye öltöttek, és betartották a társadalmi kötelezettségeiket, teljesítették ezeket, sőt még tulajdonképpen tanulmányozták a szentírásokat is, akkor azt mondhatjuk, hogy magának a sátánnak, illetve a démonnak az értelmezése az ismételten sajátos itt, és valószínűleg itt nem azt jelenti, sőt biztos, hogy nem azt jelenti, mint a későbbi egyértelműen negatív keresztény értelmezésben, hanem jelentheti a fennálló vallási rendszerrel szemben állást is, és itt lényegében démonoknak nevezik azokat, akik a fennálló vallási rendszert, annak előírásait, vagy talán kiüresített, formalizált, mondjuk így szertartásait nem fogadták el. A szembeszegülés, illetve a szembenállásnak a megjelenítői a görögöknél is eléggé sokan vannak és sokrétűek. És nem sorolom fel őket, de ugye tudjuk azt, hogy a görög mitológiában az istenek, illetve az istenek és a titánok harcoltak egymással, akár a titánokat ugye az előző értelmezésben démonból átvetten démonoknak is nevezhetjük. Tehát magyarán, amikor azt mondják, hogy a Kronosz ellen fellázadó angyalok célja a térben és időbeli cselekvés, akkor azt mondhatjuk, hogy a mindennek a forrása volt a káosz, és a káoszból, a teremtés során a káoszból kialakult időbeli létezők tömege, pontosan a káoszból kialakult létezők tömege, amikor a teremtésnek az alsó síkja helyezkedik le, akkor belépett az időbe. És ennek a szimbóluma az idő, a teremtésnek, teremtés pontosabban első lépésének, de a második szint létrejöttének a szimbóluma, az időbeliség ugye maga a Kronosz. És ezen az idő korszakon belül és időtartamon belül kellett az Isten által létrehozott. Most azért nem részletezem, mert majd lesz egy teremtési folyamat sokkal plasztikusabban kiemelve, hogy milyen létezők jöttek létre. Tehát az Isten által létrehozott úgynevezett teremtő létezők belépve az időbe, kellett, hogy a valóságot alakítsák és mozgassák, és ilyen értelemben nevezhetjük azt, hogy fellázadtak ugye a Kronosz ellen, ez nagyjából annyit jelent, hogy az időben dolgoznak. Tehát nekik dolgozniuk kell a teremtés során az időben, és ilyen értelemben időbe vetettek, holott korábban nem voltak időbeliek, mert ugye az egy kebelén belül nyugodtak, ezért ugye fellázadtak a Kronosz ellen. És tulajdonképpen itt jutunk el a titkos tanításoknak bizonyos momentumához. Ugye miről is beszéltünk eddig, csak hogy összefoglaljam egy pár mondatban, amikor az ellenszegülést, a sátánt, az ördögöt, a démoniságot különböző kultúrákban értelmezhetjük. Ez egyrészt értelmezhető úgy, hogy a világ, amikor a teremtésbe belép, akkor minimum elsőként megkettőződik, és mivel megkettőződik, ezért az Istennel szemben létrejön egy ellentét. A rossz, illetve a konfliktus, az isteniség és annak ellentéte között már a teremtés kezdetén megjelenik. Hát értelmezhetjük úgy is tulajdonképpen a jó és a rossz küzdelmét, ami a teremtésnek egy szükségszerű velejárója. Ez a legmagasabb szintű a dualitások keresztüli értelmezés. Ugyanakkor azonban, hogyha mondjuk valóban a fejlődést közvetlenül előrevívő jó erők, és a fejlődést hátráltató rossz erők, amelyek nagy ciklusokat tekintve, nagy korszakokat tekintve mégiscsak jók, idézőjelbe téve, mert olyan dolgokra késztetik az egyébként gyorsabban haladni akaró jókat, amelyeket az ellentét meglépe nélkül nem tudnának produkálni, tehát ilyen lépésekre késztetik, akkor három háborúról is beszéltünk a jó és a rossz között. Ugye egyrészt a naprendszer építése előtti háborút, a különböző hierarchia különböző létezői között, az emberteremtésekor és lényegében a negyedik gyökérfaj végén, az atlantiszi faj végén lezajlott háborút, a negyedik és a kialakuló ötödik faj szellemű vezetői között. Tehát magyarán az ellentétet, a polaritást konkrétabban a nagy általánosságból leszállva, a teremtés nagy ciklusaitól eltávolodva, a földi illetve a naprendszerbeli síkra is értelmezhetjük, és ott is megtalálhatjuk a jó minőséget, az isteni minőséget idézőjebb közvetlenül, és a vele szemben álló minőséget is. És most akkor nézzük meg a teremtő isteneknek a leszármazását. Ugye összefoglalva, mert azért itt van még pár dia, annyit szeretnék mondani, hogy az a számokban is megjelenő folyamat, ami a teremtésben megjelenik, ugye, ha nullával értelmezem a megnyilvánulatlan valóságot, ami mindennek a gyökere, akkor a megnyilvánult világot az egyes számmal kell, hogy értelmezzem, amikor a semmiből létrejön a megnyilvánult valóság, de még nem vált ketté. A kettes szám a megnyilvánult valóságban létrejövő dualitást és polaritást jelképezi, ez a kettő. A hármas szám az tulajdonképpen értelmezhető a teremtés előkészítésére is, ugyanis maga a teremtő, most a neveket nem mondom, egyrészt, mint akarattal rendelkező lény először létrehozza azt a síkot, azt a színpadot, azt a anyagvilágot, amiben ő majd megnyilvánul a teremtés során, tehát maga, aki létrehozza az egyik létező, amit létrehoz a színteret, a színpadot, az anyag különböző régióit, az a második elem, és lényegében azt a tudatosságot is létrehozza, ami belőle származik, és amely tudatosság a különböző síkokon megjelenve, különböző kisebb létezőkre szétszakadva munkálkodik, és ezeken a síkokon szerez tapasztalatot ez a három. És a három után következik a hetes szám általában, mert azt mondják, hogy a fizikai világegyetemünket a teremtésnek a legkorábbi kezdeti időszaka utáni sok-sok munkáját, a különböző létsíkokat, azokat hét nagy lény alkotta meg. Így alakul ki lényegében a hetes szám, tehát a nulla, az egy, a kettő, a három és a hetes. ebbe a teremtési folyamatba még belekerülnek majd az úgynevezett elemek, amiből lehet, majd a végén lesz egy kis fejezet, arról majd tudunk beszélni, és az az még, még inkább árnyalja magát a teremtési folyamatot. Tehát azt mondhatnám, hogy tulajdonképpen az egy megjelenése a kultúrákban, az egyes szám a mindennek a létalapjához szolgáló teremtő erődnek a szimbóluma. A másik lépés, itt ugye kicsit különvéve, ebből a egyből kiárad különböző, mondjuk így különböző elem, különböző lép, kiárad maga a tudatosság, és a teremtésnek a legelső momentuma, ugye az öntudatnak a létrejötte, de még egyszer mondom, ez már azt jelenti, hogy a színpad készen áll, tehát a finom anyagi világ készen áll. Mivel jön létre maga a teremtő energia? Ugyanis van teremtő, van az a hely, ahol teremt, vannak létezők, amelyeket létrehoz. A kérdés az, hogy mivel hozza létre. A kiinduló pont alapjában véve a teremtés kiinduló pontja az akarat. Más felfogásban ugye a vágy arra, hogy önmagát megtöbbszörözze, ez a végső alap. Ugyanakkor azonban a konkrét energia, ami a teremtés életre hívja, az maga a hang, illetve a szó, illetve egy olyan minőség, inkább azt mondanám, egy olyan minőség, olyan teremtő minőség, energia, ami a fizikai valóságunkban a hangként és a szóként jelenik meg. Éppen ezért ez ugye más értelmezésben a fény is magában. Itt tulajdonképpen egy központi elemet figyelhetünk meg. Ez a teremtő energia, ami hangként, fényként jelenik meg, ezt a hindu kultúrában vácsnak értelmezik, tehát ezt a teremtő energiát, ami lényegében megteremti a szellemi valóságot, a fizikai valóság metafizikai szellemi alapját, és megteremti a mi fizikai valóságunk különböző jelenségeit is. Nem nagyon részletezve itt fel, megtalálhatjuk ennek a teremtő energiának a különböző fajtáit, de az az érdekes, hogy én arról beszéltem, hogy ez egy energia, amit valaki használ. De azért is bonyolult maga a hindu vallásfilozófia, illetve filozófia rendszer, mert nagyon árnyalt különbséget is meg tud jegyezni, és ráadásul egy fogalom tartalma átfedésben van más fogalom tartalmában. Mit is jelent ez? Amikor arról beszélünk, hogy a legfőbb létező ezen az energián vácson keresztül megjelenti a szellemi és a fizikai valóságot, ugyanakkor ezt a fajta energiát úgy is felfogják, amely mindenben benne van, amely mindennek része, annak a megnyilvánulatlannak is, amiből kialakul a világegyetem, annak az első hatalmas tudatosságnak, ami egyéniesülve a megnyilvánulás világának az alapja, a megnyilvánulatlan lényege, itt is jelen van a vács, a megnyilvánult világnak az értelmi alapja, ugye a logosz. A logosz, mondjuk itt kiáradása, önmagával történő kiáradásában is jelen van ez a teremtő energia, és a tárgyiasult kozmoszban, a tárgyiasult világban is jelen van. Tehát a fogalomnak több értelmezése van, és több más fogalomhoz is kapcsolható. Itt ugye ezt a kifejezést biztosan mindannyian ismerjük, ugye az on kifejezés, ami lényegében, hát van olyan nyilván vélemény, hogy aki ezt tökéletesen ki tudja ejteni, az egy világmindenséget tud teremteni. Ez a vélemény visszautal arra, hogy a teremtő, amikor a világot létrehozza, akkor egy rezgést indít el a világmindenségben, és az rögtön megnyilvánul, és akkor ejti ki jól, nyilván ő ki tudja ejteni természetesen jól, mivel ő tökéletesen ejti ki, ezért rögtön megjelenik ennek a következménye a valóságban. Egyébként meg nem is olyan ördöngösség, azért hozzáteszem, ez most csak úgy eszembe jutott, nem akartam ide kapcsolni, hogy igaz-e vagy nem, azt nem tudom, de például láttam egy olyan, nem tudom ellenőrizni, még egyszer mondom, egy olyan kis videót, ahol kínai gyógyászok rákos beteg daganatot tüntettek el, különböző szavakat kántálva. Tehát ott például ugye ez megjelent, ha igaz, nyilván megjelent rögtön a hatása, ami kicsiben történt, arról beszélnek ugye a filozófiában nagy méretben, hát nagy méretben, nagy léptékben. Lényegében az egyből ez a felsorolás egy teljesen hétköznapi dolog, viszont ráirányít egy nagyon fontos dologra, ráirányítja a figyelmünket. A teremtés létrejöttekor a világ mindenség létrehozásának a formanyelve, bár a hang irányítja el, és a szó irányítja, és hozza létre a teremtésnek a különböző folyamatát, de a teremtés forma nyelve, legalábbis bizonyos nézetek szerint, például Pitagórás szerint, ugye korai preszokratikus filozófus, a matematika, pontosabban a matematikának a számokban megnyilvánuló minőségei, illetve maga a geometriai, mondjuk így elemekben megnyilvánuló minősége. Tehát ez ráirányt arra, hogy ami alapján a világ mindenség létrejön, az egy nagyon szabályos, formalizált matematikai geometriában megjelenő formanyelv. A különböző kultúrákban különböző nézeteket alkottak arról, hogy milyen világok jönnek létre. Ezek egyébként nagy vonalakban a számokat tekintve nagyjából megegyeznek, de a megnevezésekben tulajdonképpen nem. Ha megnézzük, akkor ez a felsorolás, mondják ugye az asszírok, hogy először lényegében a hold alatti világ jön létre, ez nem egyezik meg nyilván az egyiptomiakkal, a hindúval teljesen. Ezt azért illesztettem ide bele, mert itt nem csak az látható, hogy mondjuk a naprendszerünkben milyen világokat különböztettek meg, hanem az is, hogy majd később lesz egy felsorolás egy ismeretlen szemétől, bár több mindenkit gondolnak neki. A különböző, mondjuk a naprendszer belüli szférák irányító szellemi lényeiről, ezt azért illesztettem bele, mert a teremtésnek különböző szintjeiről írnak, különböző síkokról, és arról, hogy ebben a különböző síkokon kik azok, akik ezt a létszférát irányítják. Tovább folytatva, naprendszert elhagyva, különböző egyéb szinteket jelenítenek meg, és ehhez pedig különböző szellemlényeket kapcsolnak, amiket egyébként ugye ismerünk. És itt közbeillesztettem, ugyanis a Dionysos Areopagitész 9 angyali rendjét. Nem is az a fontos itt számunkra, hogy mit jelenítenek meg ezek az angyali rendek, bár arról is lehetne beszélni, hanem inkább az, hogy amikor először azt mondtuk, hogy a világ mindenség megnyilvánulatlanságból a megnyilvánulásba, a dualitásba, a teremtő hármasság létrejöttébe, és a hét nagy teremtő lényre bomolva alakul ki, akkor az a nézet, hogy a világ mindenségnek különböző hierarchiába tartozó lények a létrehozói és az irányítói, ez megjelenik a keresztényeknél is. Az fontos hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen a különböző keleti kultúrákban elkülönítették a világ mindenség teremtő isteneit a végső alaptól. És általában azt mondták, hogy hét ilyen teremtő istenség létezik, illetve a titkos tanítások is hét ilyen mestert jelölnek meg. Tehát magyarán, miért hangsúlyozom ezt? Mert azt mondták, hogy létezik a végső alap, amiből minden származik, de a konkrét munkát, aki a világ mindenség felépítésének, létrehozásának konkrét kimunkásának konkrét formáját, és az ember teremtésének konkrét munkáját is, nem maga a végső teremtő végzi, hanem egy hierarchikus teremtő szellemi lényekből álló rend, és általában azt mondják, hogy ebben a hierarchiában a csúcson hét létező található. Itt csak beillesztettem, tehát nem nézzük meg. Areopagitész 9, az angyalok 9 létrendjét vázolja fel. Még egyszer mondom, ez nem teljesen egyezik meg a hét teremtővel, és feladatot és funkcióját tekintve sem. De meg lehet nézni. Csak megemlítve láthatjuk azt, hogy az indiai bölcsek felfogása, a védikus felfogásban is többféle teremtési verzió van. Láthatjuk azt, hogy milyen isteni csoportokat jelöltek ki. A legmagasabb szintűtől kozmikuson keresztül egészen az emberi világig. Egyébként megnézhetjük, ugye visszautalok a görög mitológiára, ahol vannak olyan istenek, amelyek emberi alakot öltöttek. Most nem arról beszélek, hogy Zeus emberi alakot öltött, hanem például Héraklészről, aki isteneknek a leszármazottja, és olyan létminőséget képvisel az emberek között, ami egy ilyen félisteni minőség. Például ez párhuzamba állítható, akár az indiai rishik világképében, ugye az emberi isteneknek a kategóriájával. Tehát a görögöknél is, az egyiptomiaknál is, és az indiaiaknál is maga az istenségeknek van egy meglévő hierarchiája, amiben akár az ember is bekapcsolódhat. Ugyanakkor láthatjuk azt, meg ezt a későbbi ábra, láthatjuk azt, hogy a katolikus egyháznál is megtalálhatók ezek a úgynevezett teremtő istenségeknek a képe. lényegében, akik a munkát végzik, különböző névvel illették őket, hát sokféle módon világkormányzói, fenntartói, ugye Elohim, és még a kínai filozófiában is, bár nem kínai filozófia, Konfúcius és a taoizmus nem személyesíti meg a valóságot így különböző lényeket tekintve, mint a keresztény, vagy akár a zsidó, vagy akár a mezopotámiai, de ő is különböző létminőségekről beszél, majd lesz végén egy ábra, ami Csuncének a teremtés felfogását ábrázolja, és ott is láthatjuk, ugye, hogy különböző létezési síkok vannak, és annak különböző irányítói vannak. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy a teremtésnek tipikus szimbóluma, de még egyszer mondom, ez egy más teozófiai munkákban sokkal részesen ki van fejtve, a teremtés kezdetének szimbóluma, mire kapcsolódik ugye a kör, a tojás, vagy akár a fej is, és ehhez kapcsolható egy sajátos momentum, a sötét színnek a megjelenése, és a sötét színű létezőknek tulajdonképpen a megjelenése. Ugyanis, hogyha azt mondhatnánk, hogy ahol sötét van, ott nincs semmi, mert nem látunk semmit. De szellemi nézőpontból a sötétet, ezt értelmezhetjük úgy is, hogy a sötét az, ahol még a teremtő első tudatszikrája, az első fénye nem jelent meg. Ezért a sötétben minden megvan. Amikor abból kiválik valami, az már korlátozottabb. Egyrészt erre utalhat a sötét szín, másrészt pedig utalhat ugye arra, egy adott teremtési ciklusra, és utalhat maga a sötét színű állatoknak a megléte. Erre példa az, ugye, hogy tulajdonképpen Noé ugye egy fekete hullót küldött ki, nem jött vissza, ami ugye azt legalábbis ezen értelmezés alapján azt akarja szimbolizálni, hogy egy új teremtési korszak kezdődött el, vagy az emberiség történetében új korszak kezdődött el a vízüzem után. Tehát a fekete színnek a szimbóluma a teremtéshez kapcsolódóan akár így is értelmezhető. Itt pedig a hét teremtés szintjének a leírása látható. Az első teremtés az tulajdonképpen az, amikor a megnyilvánulásban, erről már többször beszéltem, kilép ugye a kettő és a három, és ezt a görögöknél különböző személyekkel jelenítik meg, tehát az első teremtés, amikor a megnyilvánulatlanból kilép a megnyilvánulás világába az egy, és az egy lényegében kettővé és hárommá oszlik. Erről a korabeli görög, római filozófusok is lényegében értekeztek, és különböző nevekkel illették. Az ezoterikus tanításban is megjelenik ugye az első teremtési szint. Az első teremtési szintnél ugye megjelenik az előbbieken kívül még a alapjában, ha meg akarjuk jegyezni, hogy az első teremtés az mit jelent, akkor nagyon egyszerűen meg tudjuk jegyezni úgy, hogy az első teremtés az, amikor az egy, pontosabban a megnyilvánulatlan létrehozza azokat a teremtőket, lásd hét személy, amelyek majd a világegyetemet létrehozzák. Így a legegyszerűbb megjegyezni, hogy mi az első teremtési színnek a lényege. A második teremtés ugye az elemi teremtést jelenti, tehát létrehozza a munkásokat, a legfőbb munkásokat, és egyébként van némi átfelés az első két szint között, és létrehozza azt az anyagot, amiben tudnak majd teremteni. A harmadik teremtésben létrehozza ugye a tudatosságot, ami tulajdonképpen a kozmikus tudatosságot, ami azt jelenti, hogy ezért azt kell, hogy mondjam, az első, második és a harmadik teremtési szint, ez nem teljesen időbeli egymás utániságban zajlik, hanem párhuzamosan zajlik, mert gondoljunk csak bele, hogyha létrehozza a teremtőket, és annak nincs tudatossága, akkor az mitől lesz teremtő? Tehát valójában létrehozni a létezőket, amelyek teremteni fognak, közben megalkotja ezeknek a teremtőknek a tudatosságát, közben meg a három teremtés alatt pedig létrejön az a szintér, amit nem nevezhetünk még fizikai anyagnak, de az anyagnak, a szellemtől különálló anyagnak a legmagasabb szintű kifejeződése. A következő rész ugye a negyedik teremtés, és akkor itt megint meg kell állni, hogy a titkos tanítások hát sokféle szintéren értelmezhetők földi. Pontosabban van olyan rész, ami értelmezhető a Földre, és vele együtt a naprendszerre, és a kozmikus síkokra is. Ezért amikor azt mondjuk, hogy szerves fejlődés és növények teremtés, az a negyedik teremtési síknak a következménye, akkor ugye kérdezhetné valaki, hogy a világmenességben hol vannak növények, de hogyha ezt a naprendszerre értelmezzük, naprendszer bolygóira vagy a Földre értelmezzük, akkor ugye ez teljesen egyértelmű. Tehát itt lényegében az értelmezés átcsúszhat egy korlátozottabb a Földre vonatkozó értelmezés is, tehát a teremtésnek a Földre vonatkozó részére is, és ott valóban igaz, hogy megteremti ugye azokat a lényeket, amelyek a értelemmel rendelkeznek. A következő lépés az ötödik teremtés, a növények utáni állatok teremtése. A hatodik, erről nem is akarok többet beszélni, a hatodik teremtés az sajátos módon meg van megjelenítve, a hatodik teremtés során jönnek létre az istenségek. Na most a különböző, hogyha a teozófiai irodalomban az antropogenezis nézzük, akkor ugye hét gyökérfajról beszélnek, és a hét gyökérfajból eddig ugye öt jött létre. Tehát amikor arról beszélünk, hogy létrejönnek az istenségek, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy azok a istenségek jönnek létre, akik a földi emberi fejlődési folyamatban a különböző gyökérfajokban az első, a második és a harmadik, ugye legkorábbi ez a három, a gyökérfajokban megnyilvánuló a mi mostani emberiségünk őseinek tekinthető emberek létrehozásában tevékenykednek, vagy az a feladatuk. Hogy az első gyökérfaj zárójelbe téve emberét, ami nem olyan, mint a mostani létrehozzák, ha már ebből ennek egy módosított változatát létrehozzák a második gyökérfajban, a harmadik gyökérfajban, az, hogy a különböző gyökérfajokban hogy nevezik ezeket a valamiket, amiket nevezhetnénk embernek is, de akkor igazából tévednénk, de a mi mondjuk így emberiségünknek az előképei, vagy korábbi részei, azt az antropogenezis eléggé jól leírja. Tehát magyarán azok a szellemi létezők jönnek létre, akik kialakítják az egyes gyökérfajok zárójelbe téve emberiségnek nevezett, és sok egyéb más munkát végeznek, emberiségnek nevezett fajai. Ezeket többek között ugye ősöknek is nevezik. Aztán létrejön az úgynevezett hetedik teremtés. A hetedik teremtés az ember kifejlődését jelenti, mondjuk így. A nyolcadik teremtés az tulajdonképpen azt úgy írja le a mű, hogy az lényegében valójában nem is teremtés, hanem az eddigi teremtési folyamatoknak a megértése és felfogása. A kilencedik teremtés az pedig, ez egy kicsit megtévesztő, ez a úgynevezett kumárák teremtése, ami valójában önmagában nem is, megint csak nem teljesen teremtés, hanem azt jelenti, hogy az emberiség rájön arra, hogy vannak olyan létezők, akiket majd egy kis összefoglalás lesz, akiket kumáráknak hívunk, akikkel neki kapcsolata van. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az utolsó két teremtés az klasszikus értelme nem teremtés, hanem egy szellemi megértési állapot. A teremtés korábbi időszakaira vonatkozólag szellemi megértési állapot, amire rájön az ember, illetve a saját teremtőihez való viszonyának a megértésére vonatkozó állapot. Maguk a kumárák azok egy felfogás alapján, hindu felfogás alapján, ugye Brahmával ugye nem egy idősek, de miután ő létrehozta ebben a megnyilvánulás világában, ezért onnantól kezdve egészen addig léteznek, amíg ez a kiáradásban létrehozott világ mindenség működik. És ami nagyon fontos velük kapcsolatban, hogy a kumáráknak volt a feladata az, hogy az emberi tudatosságot növeljék, az emberi öntudatot növeljék. A mentális, az embernek a mentális szervét, az egyéni esültséget elősegítő gondolkodás, nem is szervét, hanem gondolkodási aspektusát erősítsék, mert például az ötödik gyökérfajnak az embere tudatosabb és mentálisabb, mint a negyedik gyökérfaj az atlantiszi időszaknak az embere, amely inkább érzelem központú volt. Tehát a kumáráknak többek között ez is a feladata, hogy a szellemi fejlődésben alapvető szerepet játszó mentális összetevőket, azokat erősítsék, és természetesen más feladatuk is van a könyv alapján. Hogy hányan vannak, az kérdéses. A kumárák száma és neve eltérő, általában azt mondják, hogy 7 kumáráról beszélhetünk. Nem mondja el, hogy egyébként mi a valódi neve maga a könyv, mert ugyanitt vannak nevek, fel vannak sorolva a nevek, ugye vannak exoterikus kumárák, akik megnyilvánultak az emberek számára, legalábbis a bölcsek számára vannak, amelyek nem, de aztán ezt a megnevezést egy mondattal felülírja, hogy ezek nem valódi neveik, hanem ezek csak álnevek, és valójában nem árulták el az igazi neveit. Az, hogy hogy néznek ki, azt arról volt egy, hát én nem mondom, hogy úgy néz ki egyébként például Sanat Kumara, mert ez egy látomásbeli képre gondolom én, de Párbeszéd az Istennővel című könyvben van egy ábra, de még egyszer mondom, attól függően szerintem, hogy kinek milyen a tudatossága, és ha nehogy Isten kapcsolatba kerül velük tudatosan, ami mondjuk nem lehet gyakori, gondolom én, akkor a tudatosságától, szellemi fejlettségétől függően láthatja másnak, hogy ezt nem tettem ide bele, mert igazából én nem állíthatom, hogy valójában úgy néznek ki. Jó, és akkor végül is itt megtalálhatjuk a különböző, kicsit részletesebben leírva a teremtés szintjeinek leírását még egyszer. Az eddigiek alapján az első teremtés, amikor létrejön az egyéni öntudat, pontosabban az első öntudat, amit a szellem sem az egy létrehoz. Aztán létrejönnek ugye a különböző elemek, ami a szintérnek az alapanyagait jelentik, hogy egyszerűen fogalmazzak, ahol megtörténik a teremtés. Aztán létrejön ugye az egyéni öntudatnak a megjelenése, ugye ez a kozmikus öntudatot jelenti, a kozmikus öntudatnak a szintere, az egyéni öntudatok létrehozásának a kezdeti időszaka. Aztán a következő, ugye a negyedik teremtés, ez növények, állatok, istenségek, és akkor a kilencedik teremtésig jutunk el. Ami, ezt majd meg kell fordítanom, mert rosszul tettem be, hetedik és a nyolcadik teremtés, ez ugyanazt írja le, amiről eddig beszéltem, tehát nem mond igazából újat. Jó, és végül akkor a négy elem található meg. Egy kicsit előreugornék, mert nem ezzel szeretném kezdeni, hanem ezzel. A négy elem az egy sajátos megnevezés és fogalom. Ha valaki például ókori görög filozófiai történeti könyvet olvas, és ez a könyv mondjuk a szocialista rendszerben íródott, akkor a négy elemet egyértelműen egy anyagi létező, anyagi megjelenésű valaminek fogják fel. Tehát amikor például azt mondja Thales, hogy minden a vízből van, akkor ezekben a könyvekben úgy szerepel, hogy Thales valóban azt gondolta, mivel Milétoszban ez egy kisázsai kikötőváros volt, ott élt, és tengerparton élt, azt gondolta, hogy minden a vízből van. És azért gondolta azt, mert ő víz mellett élt. Tehát, hát hogyha nem fogadjuk el a szellemi valóság létét, akkor az elemeket konkrét fizikai dolgoknak fogjuk fel. És hát azt kell mondjam, hogy még ezt én is itt tanultam. Tehát igazából tudom, hogy mind a két értelmezésről volt tapasztalatom. Más azt mondja például Anaximenész, hogy minden levegőből van, sűrűsödése, ritkulása, vagy a vízritkulása és a sűrűsödéséből jönnek létre a különböző elemek. Na most ezt a részt ugye mondtam, hogy Chuang-tzi kínai filozófusnak a nézőpontját ábrázolja mondjuk így szimbolikusan és ábrákban. Ő például, erre most nem kell beszélnünk, mert erre sokat beszéltünk, ő például nem négy elemet különböztet meg, hanem öt elemet. A teozófiai irodalom pedig hét elemről beszél, amiből öt nyilvánult meg. Az öt elem közül ugyebár a föld elemet nem említik a korai görög filozófusok, tehát az elemek megnevezésében is van némi változás, most csak a megnevezésről beszélek. A teozófiai irodalom pedig ugye, mint mondtam, hét elemet jelenít meg, egy picit akkor visszamegyek ide a kis összefoglaló ábrára, hogyha van felsorolása. Ezek közül ugye az ötödik elem, ugye a tűz, víz, levegő és a föld, ötödik elem ugye az éter, amiről azt írja, hogy még nem jelent meg teljesen, bár megjegyzem, hogy a fizikában például az éternek a fogalma, az megtalálható a 19. században. Most ez egy külön kérdés lenne, hogy ott mit értettek éteren, de volt egy ilyen fogalom, és a filozófiában, akár a teozófiai irodalomban mit értünk éteren, de nem Istentől elrugaszkodott dolog ez az éter, mint léte, mert már korábban is gondoltak rá. És különböző módon fogják fel ezeket az elemeket. Ugye Platón véleményt emeltem ki, ami nagyon egyszerűen azt mondja, hogy ezekből az elemekből jönnek létre az összetett elemek. Na most, ha az elemeket szimplán fizikai módon fogom fel, akkor is létjogosultsága van, mert ezekből jöhet létre például a filozófiai értelme az asztal, vagy akár a laptopnak a fém része. De valójában ezek az elemek, és akkor lassan a végre járok a mondandómnak, ezek az elemek nem így foghatók fel, hanem ez a négyféle, mondjuk így, elem úgy fogja fel a szellemi, mondjuk így, nézetrendszer, hogy ezek az elemek, ezek egyrészt nem anyagi dolgok, hanem ezek tudatos, élő létezők. A tudatos, élő intelligenciák, amelyek a fizikai valóságunk fizikai és nem fizikai szféráira hatnak, azokat befolyásolják. Tehát úgy kell elképzelni ebből a szempontból, hogy a víz, föld, levegő, tűz, az nem víz, föld és levegő, hanem a létezésnek a szellemi szférájában egy olyan létminőséget jelent, amely tudatos, amelynek van egy, például a földi viszonylatban van egy irányítója, és vannak tudatos szellemi lények a megjelenítői. Ami azt jelenti, hogy lényegében a négy nagy, is nevezett szent elemek, most a négyről beszélek, annak van egy-egy szellemlény, amely ezeket irányítja, és az adott szellemi minőségnek a fizikai valóságra való ráhatásában is szerepe van. Például, mondok egy példát, hogyha valaki mondjuk főz, akkor ezt nem tudom igazolni vagy cáfolni, de egy ilyen nézetet azért ide tárok. Ha valaki főz, és mondjuk villanytűzhelyen főz, akkor a villanytűzhelyen elkészült étel nem lesz ugyanolyan minőségű, mint hogyha mondjuk valaki fát éget, és mondjuk tűzhely, mondják ezt tábortűz, vagy tűzhely mellett főz, mondják, ha nálam többet tudok, azért, mert a természetes módon létrejövő tűzhöz a tűz szellemi intelligenciája jobban hozzá tud kapcsolódni, mint mondjuk az elektromos eszközökben létrejövő tűzhöz. És mondják azt is például, hogy mondjuk, mert különböző kis szellemények vannak, amelyek ezeket létrehozzák, ha például valaki szintetizátoron játszik, ahhoz kevésbé tudnak hozzá kapcsolódni, mondjuk ezt nem a könyvből olvastam, csak mondom, mint hogyha valaki hegedül. Tehát természetesebb hangformához jobban hozzá tudnak kapcsolódni, és a természettel összhangban lévő emberhez is jobban hozzá tudnak kapcsolódni. Tehát magyarán az elemek, azok a valóság fizikai formáinak felépítésében szerepet játszó szellemi intelligenciák irányítása alatt állnak. És tulajdonképpen az ókorból, hát ugye a könyv az viszonylag régi, ezért régi példákat is hoz, tehát amikor például mondjuk, hogy milyen módon jelent meg az ókorban ezeknek a szellemi intelligenciáknak a fizikai forma felépítésében szerepet játszó szellemi intelligenciáknak a tudatossága, akkor leír egy pár momentumot, a legklasszikusabb, amikor például Jézus ugye elcsendesíti a vihart, mert például a levegő elem fizikai működtetésében szerepet játszó, de a tanítványok számára nem látható szellemlényeknek tudott parancsolni, akkor lényegében a vihart is lecsendestette, és magát a vizet is, hogyha van a vízháborgását is megszüntette, de ez nem mondjuk hát csodának tekinthetjük, de valójában nem az volt, hanem a valóságnak egy tágabb értelmezésén alapult. Igen. Jó. És végül akkor az utolsó kis rövidke fejezetre szeretnék utalni, egy másik szimbólum, ugye a négy elem szimbóluma, jól ennyit szeretném volna mondani, a másik szimbólum lényegében ugye itt úgy jelenik meg, hogy Kuan Yin szimbóluma, de ez tulajdonképpen az istenség nő minőségét jelenti, ami tulajdonképpen különböző rendszerekben is megjelenik, és nagyon érdekes, hogy olyan fogalmakhoz is hozzá kapcsolható, amikkel kapcsolatosan eredetileg nem gondoltuk, hogy hozzá kapcsolható. Tehát lehet látni, hogy a titkos tanításban, tehát a női minőség, most kínai névben van megnevezve persze, az tulajdonképpen ezekhez a tényezőkhöz is akár hozzá kapcsolható, a buddhizmusban úgy szintén, a kereszténységben is az atyához hozzá kapcsolható, és még néhány más esetben is megjelenik. Na most a különböző minőségek, amikhez hozzá kapcsolható, azok különböző értelmezésben találhatók itt meg. És ez nem azt jelenti, hogy a női minőség az ezek lettek volna, csak azt mondom, hogy ezekhez kapcsolódóan jelenik meg. Egy pillanat, közben nézek egy kis időt is, mert 7:30 van. Egy pillanat. Jó, akkor én ezt nem is tudom részletezném a végén, ezt át lehet tekinteni. Tehát összességében még egy megjegyzésem lenne, hogy a szimbológia szerintem a jelképrendszer nagyon érdekes. Ez egyik. A másik, és nagyon fontos az, hogy valaki ismerje ezeket, ha bizonyos dolgokat meg akar tudni. Nem akarok én most mással foglalkozni, csak azt szeretném mondani, hogyha például egy autót látunk, akkor az autó elején van egy jelkép. A Mercedesnek más jelképe a másik autó. Ha látunk egy filmet, ott lehetnek jelképek, vagy megyünk az utcán, megnézzük a házakat, ott szintén lehetnek jelképek. Bár én nem ezekről a jelképekről beszélek, amikkel szembe találkozhatunk az utcán, de a jelképrendszerrel kapcsolatosan azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy ismerjük, mert a tudás az sok esetben jelképszerűen adódik át. Egyrészt a valóságról többet fogunk tudni, ha ismerjük a jelképeket. Azért, mert olyan tudáshoz, amihez mondjuk esetleg megérünk, hozzá tudunk jutni, ami nem nyilvános. Tehát, hogyha jelképszerű, mondjuk a tudást jelképszerű módon adják át, akkor aki a tudásnak egy bizonyos szintjére elérkezik, észreveszi, hogy neki például át akarnak adni valamit. Vagy mondjuk átadódik neki valami. De aki nem fogadja el, mondjuk, hogy léteznek akár szimbólumok vagy jelképek, azok az a személy ugyanarra a dologra ránéz, nem lát mást. Pontosabban valamit lát, de egészen más lát, mint az, aki érti is, hogy azok a jelképek, amiket egyébként ő jelképnek ismer fel, az mit hordoz. Tehát ezért nagyon fontos, mert a tudást jelképeken keresztül többféle szinten át lehet adni. Igen. Ezt mondtam meg a végén. Jó, köszönöm a figyelmet, és akkor majd fölkerül a honlapra ez a kis összefoglaló. Még egy megcserélem a két képet, mert azért rosszul került, de is még van egy kis egy oldalas tartalmi jegyzék, amit hozzáteszek. Köszönöm, ennyit akartam, és akkor be is fejeztük a legalábbis befejeztem a mondandómat, és megnyomom ezt a gombot.